A japán kultúra nagyon-nagyon különbözik az európai kultúrától, és hát a kertépítészeti módszereik is egészen mások. Nekünk egy olyan szerencsés helyzet állt elő, hogy a lótuszos tavunk évtizedek óta itt volt már a füvészkertben, amikor is úgy gondoltam, hogy maga a lótuszos tó, a rajta lévő sziget, sőt, még plusz két másik kisebb sziget is, megjelenésében nagyon-nagyon hasonlít a japán kertek tradicionális kertépítészeti formájára, és hogyha már megvolt a lótuszos tavunk, ami a növény miatt, ugye Japánban is egy szentként tisztelt szimbolikus növény, akkor tegyünk hozzá még egy területet, ahol magukat az ázsiai, és legfőképp a japán növény, fajokat, fajtákat is be lehet mutatni, hisz egy botanikus kertnek az elsődleges célja az, hogy minél több növényfajt, fajtát gyűjtsön össze, és hogy ezt be is mutassa a látogatóknak. Úgyhogy az első lépések 2014-ben azért is indultak el, mert hogy maga a hely adta az alapokat a lótuszostóval és azokkal a gyönyörű szép nagy borókákkal, amelyeket bonszáj formára, formafává be lehetett nyírni.
Ugye most rengeteg idő telt el. Milyen növényekkel találkozhatnak a japán kertben a látogatók, hiszen azért ez formálódott az elmúlt évek alatt?
A kert az soha nincs kész, mindig formálódik, és hogyha egy japán kertben látogatunk, akkor ott láthatjuk magát az állandóságot, de az állandó változást is. Így van ez a mi kertünkben is. Azóta nagyon sok japán juhart ültettünk el, ami gyönyörű, szép színpompás ősszel, de a nyár folyamán is megadja a karakterét a kertnek. Találkozhatnak a látogatók azáleákkal, rododendronokkal, olyan japán fűfélékkel, amelyek az aljnövényzetet tudják adni. Itt van a japán kövérke is, és hát ami szintén nagyon szép, színes, azok a hortenziák, amik Japánban is megtalálhatók, nálunk is, és hogyha valaki föl sétál a teaházunkhoz, a legnagyobb hegyünk tetejére, akkor ott pedig megcsodálhatják a visztériákat, vagyis a lila akácokat, amik szintén karakternövényei egy japán kertnek. Persze a növényeken kívül még vannak olyan építészeti elemek, amik az egész hangulatát nagyon jól adják.
És hát természetesen itt vannak a tavasszal virágzó cseresznyefák, valamint nem tudom, hogy ami Japánban őshonos és Japánban nagyon elterjedt a cseresznyefák mellett a szilvafák, azok vannak-e nálatok?
Vannak bizony. Az első időszakban, a tavasz kezdetén a szilvafák bontják először a szirmaikat, azok kicsit haloványabbak, inkább fehér színben tündökölnek, de rögtön utána következnek a különleges cseresznyefák, ezek a mi sétáló kertünkben találhatók, most már olyan nagyokká növekedtek az évek során, hogy úgy is gondoltuk, hogy megmutatjuk őket a látogatóknak, és egy külön eseményt szervezünk erre.
Igen, ha a szegedi füvészkertet nézzük, és téged, mint igazgatót, akkor te abban különleges vagy, hogy te mindig úgy alakítasz ki a füvészkertben egy önálló részt, hogy ahhoz magát a tradíciót is hozod. Tehát ugye a hanami az Japánban egy tradíció, ugye ez egy hagyományos japán szokás, és te ezt elhoztad ide Szegedre is.
Mindig is törekedtünk arra, hogy a növényvilágon keresztül egy kis kitekintést adjunk a világ különböző tájaira. Ide csempésztük azt a kultúrát is, amihez maga a növény kapcsolódik. Az elsődleges célunk az, hogy a növények szépségét mutassuk meg, és utána már könnyű dolgunk van azzal, hogy a kulturális programokat, eseményeket rá lehessen erre szervezni. Japánban a cseresznyefa virágzás, vagyis a gyönyörködés a cseresznyefa virágzásban, a hanami az valóban több száz évre visszatekintő hagyomány, de remélhetőleg nálunk is nagy érdeklődésre fog számot tartani a cseresznyefák virágzásának a nézése.
Ugye a hanami gyakorlás az több évszázadra nyúlik vissza, főleg ugye Japánban, de azért napjainkra ez egy kicsit megváltozott. A japán lakosság folytatja a hanami tradícióját, tehát nagy számban összegyűlnek bárhol, ahol virágzófák találhatóak, de manapság azért náluk már összekötődött a piknikezéssel. A szegedi fűvészkertben is valami ilyet valósítotok meg?
Így van, Japánban az idősebb generáció meditációra használja, a mulandóság, a változás megélésére használja a cseresznyefák virágzását, azonban a fiatalok már inkább piknikeznek ennek kapcsán. Mi is úgy terveztük a napot, hogy egyrészt több japán kerti sétával bemutatjuk a japán kertünket, másrészt pedig a japán kultúrából merítve hozunk például sushit, amit nem csak, hogy kóstolni lehet, hanem magának az elkészítési módszernek a bemutatója is van. Nagyon-nagyon nagy népszerűségre tart számot a katakana rajzolás, vagyis a japán betűkkel, szótagokkal való írás, amivel a neveiket a látogatók leírhatnak, rajzolhatnak animéket, hajtogathatnak origamit, egy igazi piknik hangulat, evéssel, ivással, és hát itt vannak a bonszájok is. A környezetünkben kevesen foglalkoznak bonszájjal, hiszen az is egy nagyon nagy elköteleződést jelent, több évtizedre szól, de nekünk van egy olyan mesterünk, aki elkezdte a fűvészkert bonszájainak a kialakítását, ami azért is lényeges, mert hogy így még tovább tudunk a következő évekre gondolkodni, és a látogatók pedig láthatták, hogy hogyan lehet egy egészen alaktalan fávcskából egy bonszájt indítani.
Magyarországi klíma, az mennyire kedvez a japán kert növényeinek?
Japánról tudni kell, hogy nagyon hosszú ország, észak-déli kiterjedése ugye több ezer kilométer, úgyhogy ott is találhatók olyan növényfajok, amelyek pontosan megfelelnek a magyarországi klímának, úgyhogy mi száz számra tudunk olyan növényeket összeválogatni, amelyek a mi szegedi klímánkat, hiszen ez is még Magyarországon egy speciális helyzet, a mi klímánkat is jól tűrik, úgyhogy nem csak jellegében tudjuk a gyűjteményt japánosra alakítani, hanem a fajok megválasztásában is.
Voltál már egyébként Japánban hanamin?
Sajnos nem voltam még, most már itt kopogtat nagyon az ajtóban egy utazás, erre azért természetesen nagy anyagi ráfordítás szükséges, de érdemes lenne most már elmenni, hiszen én sokfelé jártam a világban, és mindig azokat a hangulatokat őrzöm, és megpróbálom a kertre is adaptálni, amit a külföldi utak alapján látok, tapasztalok, és elhozható hozzánk.
Igen, valószínűleg azért a japán hanami az igazi, de most már azért találkozhatunk az Egyesült Államokban is, ott is nagyon nagy népszerűségnek örvend ez a rendezvény. Ugye 1912-ben Japán 3000 szakurafát ajándékozott az államok baráti viszonyának megünneplése alkalmából, de ott van Georgiában és Brooklynban is. Tehát lehet, hogy nem kell Japánig menned, elég, ha csak Amerikába mész.
Én azt gondolom, hogy a tradíciót igazán a saját országban és a saját kultúrában tapasztalhatja meg az ember, de az szent igaz, hogy mivel maga a japán kertépítészet annyira különleges, ezért szerte a világban most már egyre több helyre viszik ezt el. Ami az igazi tanítás a japán kertben, hogy azt soha nem lehet magára hagyni, és ott mindig abban is kell gondolkodni, hogy a természetet utánozzák le mesterséges módon, és hogy arra is koncentrálnak, hogy természetesnek tűnjön, ami mesterséges. Úgyhogy én örömmel üdvözlöm azt, hogy sokfelé megvalósítanak japán kerteket, mert egy kis fegyelemre tanítja magát a kertészt is.
Említetted, hogy a japán kertben van egy teaház. Tehát magyarán, hogyha valaki kilátogat hozzátok, akkor oda leülhet és teázhat, hogyha akar, ha mondjuk hoz magával teát?
Természetesen ezt megteheti. Egy Fuji Dana, vagyis egy pihenő hely van fönn a hegyünk tetején, aminek nem is feltétlen a teázás a legfontosabb lényege, hanem az, hogyha valaki oda leül, akkor az pont rálát a gyönyörű lombozaton keresztül a lótuszos tóra, és nyáron az egy gyönyörű, szép meditatív élményt ad a Buddha szoborral a háttérben, úgyhogy inkább arra biztatnék mindenkit, hogy ott üljön le, és egy pár percre nyugodjon meg, mélyüljön el a gondolataiban, és csodálkozzon rá a természet szépségeire.
Ugye Magyarország legnagyobb fűvészkertje területileg a Szegedi Fűvészkert. Van még olyan álom vagy terv, amit szeretnél megvalósítani?
Természetesen mindig vannak új gondolatok, nagyon-nagyon változékony körülöttünk a világ, nagyon sok mindenre nyitottak az emberek, a látogatók, és maga a tudomány is olyan sokat változik, hogy annak a kiszolgálására mindig kell, hogy legyen valami megoldás. Most az elsődleges célunk az az, hogy fenntartsuk a kertünket, és hogy olyan apróbb változtatásokat eszközöljünk, amivel a fogyatékkal élőket is ki tudjuk kicsit szolgálni, hogy nekik is egy élmény legyen hozzánk kirándulni, és hogyha ez megvan, akkor utána pedig visszakanyarodunk mégiscsak a tudományhoz, felhívjuk a látogatók figyelmét az élővilág sérülékenységére, a fajoknak a pusztulására, úgy, hogy a védett és a fokozottan védett növényekre erősebben szeretnénk egy újabb gyűjtemény kialakításával gondolkodni. Úgyhogy ez az az irány, ami felé haladunk, és hát természetesen a már meglévő gyűjteményeket pedig mindig meg kell támogatni újabb fajokkal, újabb fajtákkal, hogy a biodiverzitást tudjuk reprezentálni.
Milyen növényekre kell gondolnunk, amelyek kialófélben vannak, vagy nagyon ritkaságnak számítanak, amelyeket majd szeretnétek idehozni a fűvészkertbe?
A mi fűvészkertünkben már egyébként is közel 150 védett és fokozottan védett növényfaj van. Amit mi elsődleges feladatunknak tartunk, az az, hogy megmutassuk a látogatóknak, hogy a régiónkban, a mi környezetünkben lévő vármegyékben melyek azok a növények, amelyek a természetben megtalálhatók, tehát itt elsősorban löszpusztagyepi fajokra, vagy homokpusztagyepi fajokra gondolunk. Ugye a mi növényünk, amivel foglalkoztunk is, ez a tartószegfű, ezt is szeretnénk bemutatni, és hát a löszpusztagyepről pedig számos olyan faj tudnék sorolni, a vetővirágtól egészen a macskaherén keresztül a kék atracélig, amelyek megérdemlik azt, hogy foglalkozzunk velük. Régen sokkal természetesebb módon éltek az emberek, a tájhasználat, a gazdálkodás is a természettel összhangban zajlott. Manapság ez kicsit már háttérbe szorult, ezáltal maguk a fajok is visszaszorulóban vannak, és erre mindenképp koncentrálni érdemes.
Igen, ha visszagondolok a gyerekkoromra, akkor sokkal több olyan virágos rétet lehetett látni, amit ma már nem. Ugye ma a városokban tarig vágják a füvet, tehát ha már egy kicsit is magas, akkor azt le kell vágni, és azzal együtt levágják a különböző virágokat is.
Igen, a pollinátorok védelme az is nagyon fontos, és itt kopogtat az ajtónkon, pontosan ezért egy újabb rendezvénnyel is készülünk majd össze a méhek napjával, mert hiszen tudjuk, hogyha nincsenek megporzó rovarok, nincsenek méhecskék, vagy egyéb olyan rovarok, akik a pollenszemeket a virágport egyik növényről a másikra hordják, akkor ott termés sem lesz, és ez bizony már a táplálékunk megszerzésében, vagy a táplálék növényeink termesztésében is nagy problémát okozhat. Úgyhogy valóban látjuk azt a tendenciát, hogy a lakosság részéről az az elvárás, hogy golfpálya jellegű gyepeket lássanak maguk körül, azonban ez az állatok élőhelyét teljes mértékig elpusztítja, úgyhogy sajnos nagyon negatív hatással van a megporzó rovarainkra is. Talán a fejekben kell egy kicsit megváltoztatni azt az igényt, hogy mit látunk szépnek, mi az, amit kulturáltnak, rendben tartottnak látunk, és hogyha ebben tudunk egy kis lépést tenni, akkor a növények mellett az állatok védelmére is tudunk figyelni.
Egy fűvészkertnek mennyire befolyásolja az életét a klímaváltozás? Mennyire szenvedtek el károkat, mennyire kell másképp gondozni növényeket vagy beavatkozni?
Botanikus kerti, tehát mesterséges keretek között is érezteti a klímaváltozás a hatását. Ugye, amiket szoktunk mondani, hogy legfőképp azok az anomáliák, amik akár egy jégeső, vagy egy melegebb téli periódus, vagy egy nagyon asszályos nyári időszak alatt sújtják a kertet, ezek itt is megmutatkoznak a mi kertünkben. Természetesen át kellett gondolni például a tavalyi évben az öntözést, mi az, amire koncentrálni kell, melyek azok a növények, amelyeket feltétlen öntözéssel kell ellátni, és mik azok, amiket egy kicsit magukra hagyhatunk, vagy például a téli teleltetés, hogy minden áron be kell-e a konténeres növényeinket vinni fóliasátorba vagy üvegházba, hogyan teszünk jót a növényeknek, hogyha mesterségesen melegen tartjuk őket, vagy inkább kinhagyjuk és próbáljuk aklimatizálni arra, hogy kisebb ráfordítással is megmaradjanak. Ugye figyeljük, és ezeket azért adatoljuk is, hogy a növények hogyan tolerálják az időjárási változásokat, és hát az is fontos, hogy mi az, amit megpróbálunk egyáltalán megtartani a kertbe, beültetni, melyek azok a fajok és fajták, amelyek bírják ezeket a viszonyokat. Ugye 20 évvel ezelőtti időszakhoz képest most már merészebbek vagyunk, hiszen a mediterráneumból vagy netán a szubtrópusokról származó növények közül is néhányat már télire is kiültetünk, tehát valamiféle tudományos kutatásnak, de legalábbis adatgyűjtésnek is a részesei vagyunk ilyen szempontból, még csak kísérleti jelleggel, de ez is itt van, hogy akár pálmákat, olajfákat, leándereket, babért, hasonlóakat sokkal merészebben hagyunk kint télire, aztán sajnos ott lehet az, hogy egy-két évig ez tökéletesen működik, majd pedig egy nagyon hideg, masszív mínuszokkal járó tél tönkre teszi őket, de azt hiszem, hogy ezen az úton is el kell indulni, és egy botanikus kertnek is be kell ebbe kapcsolódnia.
Rovarkártevőkkel mennyire kell küzdenetek? Ugye azt látjuk, hogy egyre agresszívebb fajok, ráadásul invazív fajok jelennek meg Magyarországon, amiket nagyon nehezen veszik fel a mezőgazdaságban és a mindennapokban is az emberek, a szakemberek a harcot.
A botanikus kertben ugyanúgy megjelennek a rovarkártevők, erre szintén van egy monitorozás, egy megfigyelés, hogy mik azok, amelyek újonnan jelennek meg, ugye a lepke kabócákra, vagy hogyha poloskákra gondolunk, akkor azokat kezelnünk kell valahogy. Mi azért ragaszkodnánk továbbra is ahhoz, hogy minél kisebb környezetterheléssel oldjuk ezt meg, tehát inkább a biológiai védekezés irányába mennénk el továbbra is, ezt most már egyre erősebben az üvegházainkban is alkalmazzuk, ahova, mivel egy nyáron nyitott tér, ugyanúgy be tudnak ezek a kártevők vonulni, és ugye a melegen ők át is telelnek, de azért próbálkozunk azzal, hogy minél kisebb vegyszer használattal tudjuk ezt megoldani. De igen, nálunk is ugyanúgy megfigyelhető, mint ahogy máshol, hogy bizony jönnek délről olyan fajok, amelyek a mi enyhébb teleinket is most már átrészelik.
Mondtad néhány perccel ezelőtt, hogy a fogyatékkal élőknek is szeretnétek kedvezni. Ezt hogyan próbáljátok kivitelezni?
A 100. évfordulójára a fűvészkertnek kiadtunk egy kertismertető könyvet, és ehhez kapcsolódóan van egy hangos könyvünk is, ami gyönyörűen bemutatja a fűvészkert gyűjteményeit, a kertnek a történetét. Ezt meg tudják hallgatni például azok, akik gyengén látók vagy vakok, és emellett pedig olyan gyűjtemény kialakításában tettük meg az lépéseket, ahova kerekesszékkel is oda lehet gurulni, és azok, akik nem tudnak kiszállni a székükből, azok is meg tudják tapogatni, meg tudják szagolni, tehát az érzékszerveikkel tudják érzékelni a kiállított növényeket, és hát ennek a szintén a növénynevek elolvasása, a bréírás az is ott szerepel a gyűjteményben. Ezekkel én azt gondolom, hogy az érzékenyítésre is lehet kicsit figyelni, hiszen ez akár még egy kisiskolásnak, egy óvodásnak is példával járhat, de akár a felnőtteknek is, hiszen rájönnek, hogy a társadalmunkban ott élnek azok, akik fogyatékkal élők, és rájuk is nagyon fontos, hogy koncentráljunk, hiszen az élmények, a tudás, az ismeretszerzés nekik is jár.
Erre volt igény, volt kérés felétek? Vagy egyszerűen ti láttátok ezt, hogy ez probléma, ez egy hiánypótló?
Nem volt kérés felénk, viszont éreztük, hogy ez egy hiánypótló fejlesztés lehet. Szoktak hozzánk érkezni olyan csoportok, akik ilyen problémákkal küzdenek, és az évek során láttuk, hogy ha nem tudunk velük mi foglalkozni, akkor önállóan nem tudnak olyan élményekhez jutni, amikhez akár kis odafigyeléssel mi hozzájuttathatjuk őket.
Azért van egy nagyon fontos dolog még a fűvészkertben, ami egyébként a látogatóknak szól, vagy azoknak, akik rajonganak a növényekért, ez pedig az örökbefogadás. Tehát a fűvészkertben is lehet örökbefogadni növényeket, na persze ez nem azt jelenti, hogy hazavihetik, főleg akkor, ha egy fát fogadnak örökbe.
Az örökbefogadás szintén arról szól, hogy a törődést, az odafigyelést és a hosszú távú elköteleződést próbáljuk meg egy kicsit a szemléletbe bevinni a növényeken keresztül, hogyha valaki örökbefogad egy növényt, az egy évre szól. Ez lehet a kedvence, a legszebb, a legkisebb, a legnagyobb, az, amelyiket már évek óta ő figyel, de lehet akár olyan is, amit mi azért ültetünk, mert ő azt szeret, és a gyűjteménybe illő példány. Hogyha valaki egy évig odafigyel a növényére, akkor vélhetőleg késztetést érez arra, hogy a jövő években is figyelje a növényének a változását, azt, hogy mikor virágzik, netán mikor hullatja le a levelét, és akár még egy termetesebb fa alatt üldögélve a saját életünket is átgondolhatjuk, úgyhogy több szálon fut az örökbefogadásnak az eseménye, hogy ha valaki ebbe szívesen bekapcsolódna, akkor tegye ezt azért, mert ő több évig úgy gondolja, hogy szeretne kilátogatni a saját növényéhez. Egy kicsit olyan ez, mint amikor kutyát veszünk otthonra, vagy valami házi kedvencet, és akkor nap mint nap foglalkozunk vele, és az életét követjük.